Revelation chapter 6 starts actually the revelation of the judgment that will be coming down upon the earth.
Itt kezdődik az ítélet, amelyet Isten kijönt erre a világra.
Now some people wondered why is this tribulation coming?
Egyesek már elgondolkodtak azon, hogy miért van szükség erre a nagy nyomorúság időszakára.
There are several purposes in this time of tribulation.
Tudnunk kell, hogy több célja van a nagy nyomorúság időszakának.
Basically God is cleansing this dirty infected world and he's preparing for the new heavens and the new earth.
Először is Isten megtisztítja ezt a földet, ezt a mocskos, bűntől terhes földet, és előkészíti a színpadot már egy új mennynek és egy új földnek.
But this time of tribulation is actually a time where God will work intensively for 7 years to wake up the nation of Israel.
De a nagy nyomorúság időszaka, ez a 7 éves rendkívül intenzív időszak arra is szolgál, hogy Isten felébreszte álmából Izraelt.
There are some people's theology that say that God is finished with Israel. That is not biblical. If you read Romans chapter 9, 10 and 11, there's no way you can walk away with that type of a theology.
Egyesek szerint Isten már régen befejezte munkáját Izraellel, de hogyha elolvassuk a Róma 9:10-11-et, akkor láthatjuk, hogy ez egyértelműen nem igaz.
This time it's called the Great Tribulation. It's spoken of more than 50 times in the Old Testament.
Az Ószövetség több mint 50-szer megemlíti a nagy nyomorúság időszakát.
It's referred to in different ways, like the day of wrath or the day of the Lord.
És különböző nevekkel illeti, mint például az Úr haragjának a napja, vagy az Úr napja.
It's also called the time of Jacob's trouble.
Ezen kívül egy másik elnevezést is látunk, Jákob nyomorúságának napja.
In all 50 places, 50 plus places it's mentioned, it's always in reference to God's dealings with the nation of Israel.
És az Ószövetségben tehát több mint 50-szer megemlíti maga az ige a nagy nyomorúság időszakát, és minden egyes esetben azt látjuk, hogy ez Izraellel van összekapcsolva.
Now this event, this 7-year period is also mentioned more than a dozen times in the New Testament.
Ezt az időszakot az Ószövetség is megemlíti több mint 12-szer.
The most significant of these mentions is in Matthew chapter 24.
És ebből talán az egyik legfontosabb igerész épp a Máté 24.
And when the disciples asked Jesus, tell us the sign of your coming and you know the signs of when the in the end of the age and all.
A tanítványok oda mentek Jézushoz és kérték, hogy mondja meg nekik, mi lesz a jele majd az ő második eljövetelének és a minden végének.
And everything about Matthew 24 is in the context of Israel, of Jerusalem, of the temple. He's speaking to the Jewish people there.
És hogyha megnézzük a szöveg környezetét a Máté 24-nek, akkor láthatjuk, hogy ez az egész a zsidókról szól, Jeruzsálemről, a templomról.
Someone asked me this week, but look in the chapter there, Greg, it speaks about God's elect.
Éppen ezen a héten kérdezte tőlem valaki, hogy nézd csak, Greg, de hát ez nem Isten kiválasztottairól szól ez a fejezet.
It's speaking also about the church, isn't it?
Hogyha ez így van, akkor meg az egyházra is vonatkozik minden,
nem? Let me tell you, before that anybody that's in the church was called God's elect, the nation of Israel was God's elect and is God's elect.
De hadd mondjam el, hogy még mielőtt bárkit is az egyházon belül és egyáltalán Isten egyházának tagjait kiválasztott népnek nevezné Isten, az előtt már Izraelt kiválasztott népének nevezte.
God doesn't choose people and then throw them away.
Isten tehát nem választ ki embereket, hogy utána eldobja őket.
God is not finished with the nation of Israel, and he has a great purpose to seek to shake and wake Israel up.
Isten még nem fejezte be a munkáját Izraellel, és szeretné őket felrázni, felébreszteni.
Israel that is, you know, that has rejected the Messiah.
Izrael elutasította a Messiást.
After thousands upon thousands and thousands of them received him, God's still not done with the remainder.
Azután nagyon sokan, több ezeren elfogadták őt, de Isten még nem fejezte be a munkát Izraellel.
Jesus said that this time that's coming upon the earth is the most severe time that has ever come upon the earth, and it will there'll be nothing like it ever again.
Jézus azt is mondja a nagy nyomorúság időszakáról, hogy semmihez sem fogható ez az időszak, szörnyűbb lesz, mint bármilyen más időszak valaha is a világon.
Why does God give us this information then?
Miért adja akkor Isten nekünk ezt az információt?
Why does he show us the details of it? Because God is sending us as heralds out into this world to reason with people and to minister to them that they might flee from the things that are going to come upon the earth.
És miért ad nekünk betekintést a nagy nyomorúság időszakának részleteibe? Azért, hogy menjünk és mint egy hírnökökként hirdessük ezt az embereknek, hirdessük azt, hogy van módja annak, hogy meg tudnak szabadulni, el tudják kerülni a nagy nyomorúság időszakát.
We've looked at the sequence of events as we followed the outline to this book in chapter 1 verse 19.
Láttuk már, hogy a Jelenések könyve 1:19-ben Isten egy vázat ad nekünk a Jelenések könyvére.
And the sequence of these events follow perfectly the sequence of events that are revealed everywhere else in the scripture outside of the book of Revelation.
Tehát az eseményeknek azon sorrendje, amelyet a Jelenések 1:19-ben látunk, teljesen egyezik azzal, amit máshol látunk az igében, amely erről az időszakról ír és felvázolja azt, hogy hogyan következnek az események egymás után.
When the things of the church are complete, when the fullness of the time of the Gentiles is done, we're going to be changed in a moment, in the twinkle of an eye. We're going to be called out of here. Immediately we will be in the Spirit.
Amikor tehát az egyház dolgai lezárulnak, akkor egy szempillantás alatt átváltozunk, és Isten kiragad bennünket ebből a világból.
God's going to get us out of here.
És a lélekben leszünk egy pillanat
alatt. 1 Thessalonians 5:9, it tells us why. Because God has not appointed us to wrath, but to attain salvation through our Lord Jesus Christ.
Isten tehát ki ragad bennünket ebből a világból, és azt látjuk az 1 Thessalonika 5:9-ben, hogy miért lesz ez. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.
And after we looked at the final of the seven letters to the seven churches, when church history is done, immediately John was taken out. He was in the Spirit. He was transported into heaven.
És láttuk a Jelenések könyvében, amikor megnéztük a 7 gyülekezetnek írt 7 levelet, miután ez az időszak lezárult, szinte abban a pillanatban János elragadtatik a lélekben.
John saw God the Father sitting upon his throne. He saw the redeemed that were there, represented by the 24 elders, worshiping, singing the songs of the redeemed.
És János látja, hogy ott ül az Atyaisten a trónon, és körülötte ott van az ő népe, a 24 vén képviseli őket, és mindannyian énekelnek, és Istent imádják.
Chapter 5, we saw that in the right hand of him who sat upon the throne was a scroll that was sealed, written on the front and on the back side.
És azt is látjuk, hogy a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet tart, amelyre írva van mindkét oldalára.
And nobody in heaven, on earth, under the earth, as they searched, could they find that was worthy to open the seal.
És próbáltak találni valakit, keresték és kutatták azt a mennyben, a földön, a föld alatt, aki méltónak találtatna arra, hogy felnyisse ezt a könyvet, de nem találtak senkit.
And as John was watching this drama unfold there, seeing it, hearing it, he began to weep convulsively.
És ahogy János látja, hogy ez történik, és senki nem találtatik méltónak, elkezdett sírni keservesen.
You see, this scroll, I'm convinced, is the title deed to the earth.
Én meg vagyok győződve arról, hogy ez a könyv, amelyet a trónuson ülő tart, a föld birtoklevele.
The earth that has been yielded into Satan's power.
Annak a földnek, amely fölött Sátán uralkodik egyelőre.
Satan, who has come to kill, to steal and to destroy, and he's done a pretty good job in so many lives.
Sátán, aki azért jött, hogy minden tönkre tegyen, hogy megfosszon embereket sok mindentől, és hogy megölje őket, és helyenként nagyon jó munkát végzett.
And John wept because of the prospect that nobody was going to be able to take the scroll and redeem the property that the scroll spoke of.
És úgy tűnt tehát, hogy senki nem találtatik méltónak arra, hogy vegye ezt a könyvet, hogy felnyisse azt, és hogy visszavásárolja a földet, azt a területet, amelyről a tekert szólt, és János ezért sírt.
And as John wept over this prospect, an elder came and he said, check it out, John, because suddenly there appeared there the lion of the tribe of Judah, the root of David.
De akkor odament egy vén Jánoshoz, és azt mondja neki, ne sírj, mert és felhívja a figyelmét arra, hogy megjelent ott valaki a mennyben, az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda.
And the elder said, John, he has prevailed. This one has prevailed. He's able to open the scroll.
És a vén azt mondja Jánosnak, hogy ő győzött, és ő igenis méltó arra, hogy felnyisse ezt a könyvet.
And John looked towards the one that the elder pointed to. He saw standing in the midst of the throne a lamb, as if it had been slain.
És ahogy János odafordult, és ránézett arra, akire a vén mutatott, látta a bárányt, aki olyan volt, mint akit megöltek.
The one who was able to redeem the property that was written on and spoken of in the scroll.
Csak ő volt képes visszavásárolni azt a területet, azt a tulajdont, amelyet a könyvben beírtak.
We left off last week as Jesus took the scroll out of the Father's hand and all of heaven began to break forth into worship.
És a múlt héten ott fejeztük be, hogy Jézus oda megy és elveszi az atyától ezt a könyvet, és akkor az egész menny elkezdi őt imádni.
And they sang a new song, it says in 5:9, saying, you are worthy to take the scroll and open the seal, for you were slain and you have redeemed. Notice this, you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and nation. And you've made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth.
És az 5:9-ben ezt olvassuk, és új éneket énekeltek ekképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.
And all of heaven stood in praise and fell on their faces, casting their crowns before Jesus, the Redeemer.
És az egész menny ott áll, és imádja Isten, majd pedig leborulnak előtte, és koronáikat odarakják az ő lábához, hiszen ő a megváltó. Tudták, hogy ő az egyetlen, aki megvásárolhatta őket a vérével, és meg is tette.
As we come into chapter 6 now, we're going to see Jesus beginning to pop the seals off of this scroll. He's opening it up.
És a hatos fejezetben azt látjuk, hogy Jézus elkezdi egyenként feltörni a könyv pecsétjeit.
Now, why is he opening it up?
A kérdés azonban az, hogy miért töri fel ezeket a pecsétjeit.
I believe it's because he's going to make a correction on the title deed that declares that he has fully redeemed this earth.
Azért, mert szeretné egy változtatást bevezetni, felvinni a birtoklevélre, és kijelenteni azt, és ráírni a birtoklevélre azt is, hogy ő teljesen visszavásárolta a földet.
Opens each seal, we see judgments go forth onto the earth.
És ahogy feltöri egyenként, egymás után az egyes pecséteket, a Isten ítéletének egy újabb és újabb hulláma öntetik ki a
What
földre.
Is this all about?
És ez az egész miről szól?
Jesus is taking back what is his, that he's bought with his own blood. And now he's getting ready to clean house, folks.
Arról, hogy Jézus
preparing for a new heaven and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
Ez arról szól, hogy Jézus visszaveszi azt, ami törvényesen az övé, és jó nagy takarítást végez el a házában, és előkészíti a földet az új mennynek és az új földnek.
There is a certain aspect to the judgment of God that is just absolutely wonderful.
Van egy nagyon gyönyörű aspektusa Isten ítéletének.
Now, if you're the one being judged because you're not found in Christ, there's nothing wonderful about it.
Ha te rád öntetik ki Isten ítélete azért, mert te nem vagy ott Krisztusban, akkor persze ez egyáltalán nem gyönyörű és csodálatos.
Because God, when the fullness of time is done, when his patience has run its course, he's going to cleanse this world, and we're going to live in a new heaven and a new earth. Praise God.
De tudnunk kell, hogy amikor letelik a kegyelmi idő Isten részéről, akkor ő megtisztítja ezt a földet teljesen, és mi egy új földön és egy új mennyben élhetünk majd.
God's gonna burn up.
Hálát adok ezért Istennek.
All that's ugly, it's gonna be all burned up in the fire.
Isten minden mocskot és mindent, ami annyira bűzlik, szénné éget.
This is what the judgments are about.
Erről szólt át az ő ítélete.
Also involved in it, God's working in the nation Israel, seeking to wake them up and bring them to him.
Emellett pedig arról is, hogy felrázza az ő népét, Izraelt, és hogy magához vonja őket.
Make no mistake about it, God is full of patience. He's filled up with mercies, and he waits for us, that he might be gracious to us.
Ne értsetek félre, Isten nagyon türelmes, és telve van kegyelemmel és irgalommal, és vár ránk, hogy megmutathassa ezt a kegyelmét nekünk.
But if we decide, I am not going to repent, I am not going to receive forgiveness, I don't want what he's done, he will give you what you want in the final day.
De ha én mégis bekeményítek, és azt mondom, hogy nekem nem kell az, amit Isten nekem kínál, és én elfordulok tőle, akkor végül azt kapom, amit kértem.
Now, so you can understand chapter 6, it's a summary of everything that will take place during the Great Tribulation.
És azt is látnunk kell, hogy a hatodik fejezet egy összefoglalása mindannak, amire a nagy nyomorúság időszakában majd sor kerül.
We continue on in the book and we get to the trumpets and then the bowl judgments. These are giving us deeper details about these things that we see in chapter 6.
Ahogy tovább olvasunk és látjuk, ahogy a harag poharai kiöntetnek és ahogy a trombitákat megfújják, itt látunk majd, itt olvashatunk majd részletesebben az ítélet különböző hullámairól és hogy mi történik majd a földön.
Now it's interesting about these first four judgments and these riders, the four horsemen of the apocalypse, they've come to be called.
Érdekes, hogy az első négy ítéletet látni fogjuk, hogy négy lovas hozzá el a földre, az apokalipszis négy lovasaként szoktuk őket emlegetni.
The judgments that they bring, as you'll see, the first four, they line up perfectly with what Jesus talked about in Matthew chapter 24.
Ha megnézzük, hogy milyen ítéletet hoznak ők a földre, látni fogjuk, hogy ez tökéletesen illeszkedik ahhoz, amit Jézus is mondott a Máté 24-ben.
Spiritual deception.
Például a szellemi megtévesztés.
A war.
És egy háború.
Famine, disease and killings and murder and all.
Éhínség és különböző pusztító járványok és öldöklés.
You see, when Jesus's disciples came to him and said to him, tell us when these things will be and when your coming will be and on the end of the age.
Amikor a tanítványok odamentek Jézushoz és megkérdezték, hogy mi lesz a jele a te második eljövetelednek és a világ végének.
Jesus said, first of all, make sure no one deceives you. Deception will be the something you guys need to watch out for.
Akkor Jézus először a következőket mondja, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Tehát először is a megtévesztésekkel vigyázzatok.
Because many are going to come in my name, claiming to be Christ, and they're going to deceive many people.
Azt mondja Jézus, hogy sokan jönnek majd el az én nevemben, és azt állítják magukról, hogy ők Krisztus.
He says, and you're going to hear about wars and rumors of wars.
És azt is mondja, hogy fogtok hallani háborúkról, és háborús híreket is hallotok.
But listen, Jesus says there in Matthew 24, don't be troubled by this.
De azt is hozzáteszi Jézus, vigyázzatok, ne rémüljetek meg.
For all these things must come to pass.
Mert ennek meg kell lennie.
And notice, he says, but the end is not yet.
És vegyük észre, hogy mit mond azután, azt mondja, de ez még nem a vég.
So when they asked him, tell us the signs of your coming and of the end of the age.
Tehát amikor megkérdezték tőle, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének.
Jesus first of all starts by giving him a list of things that will happen on the earth and he says, these are not the signs. Don't start saying, here's the end because, a war breaks out. Or here's the end because a new disease ravishes a population.
Jézus először is felsorakoztat néhány dolgot, amelynek meg kell történnie, de ezek még önmagában nem képviselik, nem jelentik ezt a jelet. Azt mondja, hogy ne ijedjetek meg csak azért, mert egy háború kitör, ez még nem a véget jelenti.
He says, don't panic and don't, this is not the end yet.
Azt mondja tehát Jézus, hogy ne essetek pánikba, mert ez még nem a vég.
Jesus said, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom and there will be famines and pestilences and earthquakes. These are the things we're going to see released during the tribulation. Watch this.
Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. És érdekes látni fogjuk, hogy amikor a pecséteket feltörik, akkor pontosan ezek történnek majd meg a földön.
Jesus says these are the beginnings of sorrows.
De Jézus azt mondja, hogy mindez a vajudás kínjainak kezdete csupán.
And the word there speaks about a woman who's in labor, ready to deliver a baby. In agony and pain.
Ugye a vajudás kínjainál egyértelmű, hogy egy asszonyról van szó, aki már majdnem, hogy megszüli gyermekét, és nagy fájdalmakat él át.
Now in Romans chapter 8, it speaks about the creation right now. It's been this way since man fell. The creation is doubled over in agony, just desiring to get rid of the burden that's upon her, the burden of sin and corruption.
A Róma 8-ban azonban Pál azt írja, hogy most is, jelenleg is a teremtés, és igazából egészen attól a pillanattól kezdve, hogy az ember elbukott a paradicsomban, onnantól kezdve komoly szülési fájdalmakat él át az egész teremtés, és alig várja már, hogy megszabaduljon a bűn terhétől.
What's the sign of your coming, Jesus, in the end of the age?
Megkérdezik tehát a tanítványok Jézustól, mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?
Well, when people come on the scene and they start telling you that, they're the Christ and all.
És Jézus erre azt mondja, hogy amikor megjelennek emberek majd a színen, és azt mondják, hogy ők Krisztus.
Don't stop and go, this is the end. Some new religion started. This means it's the end. Don't do that. The time is not yet.
Akkor ne ijedjetek meg, hogyha hirtelen valaki elindít egy új vallást. Ne ijedjetek meg, ne mondjátok azt, hogy ez a vég, mert ez még nem a vég, ez nem az a jel.
When a catastrophic war breaks out, like one of the world wars, how many Christians How many Christian, you can see it in the writings, they said, this is the end, this is the end of the world.
Vagy amikor kitör egy szörnyű világháború, akkor se gondoljátok, hogy még ez a vég, de a múltban nagyon sok keresztény gondolta ezt az ő írásaikból, láthatjuk, hogy ők meg voltak győződve arról, hogy ez a vég.
Jesus was telling them here, don't do that, this is not the end, don't be troubled, don't panic, these things must come to pass. This is just the nature of this sin-filled world, there's going to be wars.
Jézus tehát azt mondja, hogy ne ijedjetek meg, ne essetek pánikba, ez még nem a vég, ezeknek meg kell történniük, és ezek mind a világ bűnéből fakadnak.
There's gonna be diseases that spring up, new viruses, like the AIDS virus, for instance, or the bubonic plague that killed a huge percent of Europe.
És lesznek új járványok és új vírusok, amelyek felütik a fejüket. Elég, hogyha csak a HIV vírust említjük meg, vagy elég, hogyha megemlítjük a pestis járványt, amely Európában nagyon sok embert megölt. Ezek mind az ember bűneinek az eredményei. Ez az a teher, amely alatt az egész teremtés napjainkban is roskadozik.
He says, this isn't the sign of the end. So before he tells them what the sign of the end is, he first tells them, don't jump up every time one of these things happen and say it's the end. That's not the sign.
De ez még nem a végjele. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy ne ijedjetek meg minden alkalommal, amikor valami ilyesmivel találjátok szembe magatokat. Ez még nem a vég.
But he tells them in verse 15 of chapter 24, therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop don't come down, because this is the sign of the end.
Azt mondja tehát a 15-ben Jézus, amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe.
We're not to be looking at the latest earthquake.
És később hozzáteszi, hogy ez lesz majd a jel.
We're not to be proclaiming because AIDS is infecting millions that this is the sign of the end.
Tehát az, ami még napjainkban van, nem a végnek a jele, és azért, mert olyan sok ember hal meg évben, ez még nem jelenti a véget.
Not even a great earthquake.
Sőt, esetleg egy hatalmas földrengés sem
jelenteni. And I'll tell you, when you're in an earthquake, your immediate thought is, this is the end.
Pedig hadd tegyem hozzá, hogy amikor benne vagy egy földrengésben, akkor tényleg az az első gondolatod, hogy itt a vég.
I've been in 5 or 6 earthquakes in my life.
Én is körülbelül 5-6 földrengés éltem már át életemben.
I grew up in California. I was there for years and years and years. There's earthquakes in California.
Hiszen Kaliforniában nőttem föl, nagyon sok időt évet töltöttem ott, és számos földrengése volt már példa Kaliforniában.
My wife was born and raised in the same house my in-laws still live in.
Az én feleségem abban a házban nevelkedett, amelyben az anyósom és az apósom még ma is lakik.
It sits 40 meters away from the San Andreas Fault. They're living right on the edge of the fault.
És ők tulajdonképpen a Szent András törésvonal mentén laknak, tehát 40 méterre a törésvonaltól.
That's why all the houses in California are made out of wood so that they can bend. Because things are always rocking and rolling in California.
Ezért van az, hogy fából építik a házakat Kaliforniában, hogy hogy tudjanak mint egy igazodni, követni a föld mozgását.
In a couple of weeks, my father-in-law, he's going to be here preaching in this pulpit.
Néhány hét múlva már megérkezik az apósom, ő itt fog majd tanítani a helyemen.
When you see him here in a couple of weeks preaching, when you look at him, you think there is a man who's living dangerously.
És ne felejtjétek, amikor ránéztek, hogy ő azért egy elég veszélyes életet él.
Right on the edge of the San Andreas Fault.
Ott a törésvonal mentén.
But I can remember the different earthquakes I experienced, and every time one went off, you're thinking the world is falling apart. The ground is not supposed to be moving. That's something that's supposed to stay put, you know.
De emlékszem, hogy mi volt az első gondolatom mindig egy földrengés során, az, hogy te jó ég, hát itt a világ vége, hát mi történik? Nem kéne, hogy a talaj így mozogjon alattam és táncoljon, ennek egy helyben kéne állnia.
But what's very interesting to me is that when the Great Tribulation starts and the seals are opened, these exact same things that happen now, sometimes in catastrophic proportions, will happen then in cataclysmic proportions destruction that is outrageous and unbelievable.
De ami nagyon érdekes számomra, hogy mindaz, amit itt a Máté 24-ben Jézus felsorol, amikor elkezdődik a nagy nyomorúság időszaka, és az egyik pecsétet a másik után nyitja fel Jézus, ugyanezek a dolgok történnek majd meg akkor is a Földön, csak sokkal hatványozottabban, egy elképzelhetetlen mértékű pusztítás lesz majd itt a Földön.
Right now there's spiritual deception that is in this world and growing in recent years.
Jelenleg már most is találkozunk a szellemi megtévesztés jelenségével a világban, és sajnos egyre inkább növekszik.
If you look at the list of false religions and just bizarre cults, the list is growing and growing every year.
Ha megnézzük, hogy mennyi furcsa, hamis vallás létezik már a világban, és mennyi furcsa szekta, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy a számuk egyre csak nő.
But we're going to see when the first seal is popped off in a second that there's one that embodies all of this spiritual deception who comes on the scene and takes world dominance.
De látni fogjuk, hogy ahogy Jézus felnyitja az első pecsétet, megjelenik a Földön, a színen a megtestesült szellemi megtévesztés, aki majd a hatalmat a kezébe ragadja.
There have been wars all throughout human history.
Háborúknak példáját ismerjük a történelemből.
Someone did a study of recorded history, everything that's been recorded.
Valaki egyszer megvizsgálta a történelmi feljegyzéseket.
And out of the last 3,000 years of human history, they could only count 286 years where there was no record that there was a war during those years.
És arra a következtetésre jutottak, hogy az elmúlt 3000 év során mindössze 286 nap számít, úgymond, békeidőnek.
And my wife pointed out to me that there was probably tribes somewhere killing each other and slaughtering thousands of each other. It just never was written down or recorded.
És erre a feleségem még...
There's probably been no year in the history of the world that there hasn't been war going on like that.
És erre a feleségem felhívta a figyelmemet, hogy bizonyosan vannak még olyan, és voltak olyan törzsek a múltban és a világ különböző pontjain, akik szintén háborúztak egymással, csak ez soha nem került be a történelem könyvekbe. Úgyhogy bizony elképzelhető, hogy az elmúlt 3000 évben talán egyetlen nap sem telt úgy el, hogy valaki ne háborúzott volna valakivel.
In recorded history, they've counted 15,000 wars in the last 3,000 years.
És a feljegyzések, a történelmi feljegyzések alapján az elmúlt 3000 évben mintegy 15,000 különböző háborút
néztek.
És a becslések szerint mintegy 4 milliárd ember esett ezeknek áldozatul.
In the present day we live, there's an average at any given time of 30 to 40 nations involved in warring one another.
Ma is átlagosan minden nap körülbelül 30-40 különböző nép áll egymással harcban.
At any given time, 19 wars taking place.
És egy adott pillanatban átlagosan 19 különböző háború zajlik.
I think of that Louis Armstrong song, What a Wonderful World.
Nekem erről Louis Armstrong dala jut eszembe, hogy micsoda csodálatos világ ez.
Famine and hunger, it's always been a problem.
Tehát az éhezés, az éhínség mindig is egy probléma volt a világban.
Huge percentages of populations have been wiped out.
És mindig is ennek eredményeként is nagyon sok ember halt meg.
Half the world will go to bed hungry tonight.
Ma este is a világ fele éhesen
fekszik le. 10,000 people die of malnutrition every day.
És minden nap 10,000 ember hal meg alultápláltságban.
During the time it takes you to sit down and eat your dinner tonight, 400 people will die of starvation.
És mire ma este hazaértek és vacsorához ültök, már 400 ember meghalt valahol a világban, szintén azért, mert éhezett.
But what we're going to see as the judgment of God is opened up, that there's going to be famine that's beyond anything that's ever hit.
Azt látjuk azonban, hogy ahogy Jézus kinyitja, feltöri a pecsétet, olyan fajta éhínség pusztít majd a világban, amelyre még nem volt példa korábban.
Things that happen here because of the sin of man, as this creation is in the throes of birth pains,
olyan
things will be in catastrophic, cataclysmic proportions as God judges the world.
Ezek a dolgok tehát, amelyeket felsorol Jézus, amelyekről azt mondja, hogy ez még csak a vajudás kínjainak a kezdete, és amelyek az ember bűneiből adódnak, ezek a nagy nyomorúság idején is visszaköszönnek, újra megjelennek, csak sokkal hatványozottabb mértékben.
But these things that happen in history, they're not the sign of the end.
De ezek a dolgok még nem a véget jelentik.
Jesus goes on and he tells them the sign that you're at the end.
Jézus ugyanis tovább megy és elmondja nekik, hogy mi az a konkrét jel, amely már a véget mutatja. Az érdekes dolog ebben az, hogy mi már nem leszünk itt.
The Lord's going to have taken us out of here before we get this close to the very end.
Az Úr eddigre már kiragad bennünket ebből a világból.
You see, Jesus goes on and he says, you know, when you see the abomination that is spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, he says, then let the reader understand. All of a sudden he refers to this future person that may be reading about this.
Azt mondja tehát Jézus.
Because we're not going to be there, we that know about it.
Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. És érdekes, hogy itt hirtelen azt mondja, hogy aki majd a jövőben ezt olvassa, értse meg.
The disciples asked the question, what's the sign of your coming? Jesus said, let the guy who's reading about this on that day understand. In other words, he's saying almost in a certain way, you're not going to be here, but the guy that reads it will going, wow, look at this is happening.
Tehát ez nagyon érdekes, hogy a tanítványok megkérdezik, hogy mi a világ végének a jele. És Jézus azt mondja, hogy ez meg ez, és aki olvassa, értse meg. Ez olyan, mintha maguk a tanítványok már nem is lennének akkor ott. Ez majd valamikor a jövőben történik, amikor valaki ezt olvassa.
Now, we were transported back in history. 150 years ago, 200 years ago, 300 years ago.
Ha mi most egy időutazást teszünk, és mondjuk elképzeljük, hogy 150 vagy 200 vagy akár 300 évvel korábban
élünk. We're reading our Bibles and we're saying, what's the sign of the Lord's coming?
És képzeljük el, hogy akkor olvassuk az igét, és akkor látjuk ezt, hogy a tanítványok kérdezik, mi lesz a világ végének a jele.
When an earthquake hits and wipes out people, we shouldn't stand up and go, oh, this is it, like many have done.
That's what they say.
Yeah, like they have done. We shouldn't do like.
És akkor tehát, amikor például egy földrengés következik, nem kéne megijednünk és megrémülnünk, és azt mondanunk, hogy itt a vég, mint ahogy azt a múltban tették.
When a big war comes and, you know, covers a continent, you know, and people get up and go, this is it, this is surely the end. Christians shouldn't be saying that.
Vagy amikor egy hatalmas háború tör ki, és az emberek megint csak kiáltoznak, hogy ez a vég. A keresztényeknek nem kéne ebben partnernek lenni.
But with the sign that Jesus gave, it had to do with the temple in Jerusalem in a place called Israel.
Az a jel ugyanis, amelyet Jézus adott, ez Jeruzsálemhez kapcsolódott és az ő templomukhoz.
Now it would have been interesting to live 300-400 years ago and to look at what Jesus said.
Tehát képzeljük el, hogy kicsit korábban élünk, mondjuk 2-300 évvel ezelőtt, érdekes lenne az ő szemszögükből megnézni azt,
because
hogy mit mondott Jézus.
Because you would look at that and think, what do you mean? That this guy is going to stand in the temple in Jerusalem and proclaim himself. There is no temple in Jerusalem. There's no Jews in Jerusalem.
Hiszen milyen furcsa lehetett azok
no
számára, akik jó pár száz évvel ezelőtt olvasták ezt, amit Jézus mond, hogy ott áll majd ez az ember, a pusztító utálatosság a szent helyen. Mennyire furcsa lehetett ez számukra, hiszen akkor még sehol nem volt Izrael, mint állam, nem volt templomuk.
And what a lot of theologians did hundreds of years ago before Israel was back in the land, before, you know, they had made all the preparations that they have presently made to rebuild their temple.
És sok száz évvel ezelőtt, tehát nagyon sok teológus beleesett abba a hibába, amit majd mindjárt elmondok, akkor ugyanis még nem állt fenn az az eshetőség, amely a napjainkban, hogy Izrael már államként fennáll, és már minden készen áll számukra arra, hogy újra felépítsék a templomot.
They looked at the scriptures that talked about Israel, and they said it can't mean literally Israel, because the Jews are scattered everywhere in the world, and the state of the land of Israel has been desolate for 2,000 years almost.
Több száz évvel ezelőtt ugye ez még nem volt így, és a teológusok ezért úgy gondolták, hogy amikor Izraelről beszél itt Jézus, akkor egészen biztosan nem csak Izraelre gondol, hiszen a zsidóknak akkor még nem volt közös államuk, szerte voltak szórva az egész világban.
So theologians made a theology that I believe is absolutely false, and it was born out of unbelief.
Ezek a teológusok tehát egy teljesen hamis teológiát gyártottak e köré, az igerész köré, igazából a hitetlenségükből adódóan.
It's called replacement theology.
Ez az úgymond behelyettesítő teológia.
Where they said every time it speaks about Israel, it must be speaking about the church now.
Ennek értelmében ők azt mondták, hogy mindenhol, ahol az igében azt látjuk, hogy Izrael, Izrael, azt úgy kell vennünk, mintha Isten az egyházra gondolna.
And this has caused so much confusion. And the roots of this theology were they couldn't believe that God literally meant that Israel was going to be back there, that the temple was going to be rebuilt. That's no basis for theology, my friend. Unbelief is no basis for anything in our lives.
És ez nagyon szomorú, rendkívül sok zűrzavart keltettek ezen teológiai elképzelésnek köszönhetően, mert egyszerűen mintegy nem voltak hajlandók elhinni azt, hogy amit itt Jézus mond, az valóban úgy is lesz, hogy egyszer majd újra összegyűjti az ő népét, és hogy lesz újra egy közös állam, és újra felépül majd a templom.
God did bring Israel back.
Pedig Isten valóban visszavitte a népét
and
a földre.
And in the day that we live, if you go into Israel today to the Temple Institute, they'll tell you that every single detail for the rebuilding of the temple is ready and waiting right now.
És ma, hogyha valaki ellátogat Jeruzsálembe, és útba ejti a templom intézetet, akkor ott elmondják neki, hogy minden készen áll már arra, hogy a templomot újra felépíthessék Jeruzsálemben.
Now this catches my attention.
Ez felkelti az én figyelmemet.
Because the sign of the end is that Israel will be back, the temple will be rebuilt in Jerusalem, and someone's going to stand, a world ruler, and this is a huge topic in the book of Daniel that we are not going to be able to get into until we get to the book of Daniel. Go ahead.
Ez számomra azért is érdekes, ugye, mert amikor azt mondja Jézus, hogy mi a világ végének a jele, az tehát, hogy Izrael újra egységes lesz, és felépül a templom, és ez a világ vezető majd megáll ott a templomban, és Dániel különösen ír erről, a világnak erről a vezetőjéről, aki majd ott meg fog állni, csak sajnos most nincs időnk arra, hogy ebbe jobban belemenjünk.
But now you can see the pieces of the puzzle being assembled and put into place.
Tehát ez azért érdekes, mert kezd összeállni a kép.
You couldn't see it before the last 100 years.
De ezt mondjuk 100 évvel ezelőtt még nem látták az emberek.
I believe we have a clearer picture on the things of prophecy than any other generation in church history.
Én hiszem azt, hogy minden eddigi egyház történeti generációnál nagyobb rálátásunk van az ige proféciáira, mint bárki másnak.
And there were a couple theologians hundreds of years ago that believed God, and they said God's going to bring Israel back. That's what the Bible says. That's what it literally says. It can't say anything else. And these amazing men just believed what God's word said when they couldn't see anything with their eyes. We see it all with our eyes today.
Persze hozzá kell tennem, hogy több száz évvel ezelőtt is voltak olyan teológusok, akik elhitték azt, amit Jézus mondott, és tiszta szívvel hittek abban, hogy igenis eljön az a nap, amikor Izrael újra Izrael lesz, és Isten visszaviszi a népét a földre, és felépül majd a templom. És ők hitték ezt, pedig nem is látták, és nem, egyáltalán nem tűnt ez egy reális jövőnek. Mi azonban már más helyzetben vagyunk, mi ezt már látjuk.
One of the main driving forces behind a movement that started a little over 100 years ago was a Hungarian Jew.
Mint egy 100 évvel ezelőtt.
That was born in the synagogue district here in this city.
Egy mozgalom indult el, amelyhez egy magyar származású zsidó neve fűződik, aki itt Budapesten a volt gettó területén született.
And there was a beginning of a movement around the world of Jews going back into their homeland, buying up the wasteland from the people that were there, paying for it, piece by piece.
És ez a mozgalom arról szólt, hogy zsidók visszatértek a földre, és megvásároltak föld darabkákat, amelyek senkinek sem kellettek.
And the nation of Israel was re-established in the year 1948.
És utána 1948-ban megalakult az izraeli állam.
They've been attacked 5 times, major attacks, and they ended up gaining more property being attacked upon.
És azóta már 5 komoly támadás, külső támadás, katonai támadás érte őket, aminek eredményeképpen még több területet tudtak
szerezni. And now they're waiting to rebuild their temple.
Most pedig arra várnak, hogy felépíthessék a templomukat.
You know, and it's interesting to ask him, how is this going to happen? There's a little obstacle.
És nagyon érdekes feltenni nekik ezt a kérdést, hogy mégis hogyan gondoljátok, hogy ez megvalósulhat, hiszen van itt azért egy kis probléma, ugye a sziklatemplom azért ott áll Jeruzsálemben.
And behind that little mosque with the golden roof are millions and millions of people.
És nem csak a sziklatemplom állott.
That will all sacrifice their lives to kill anybody who would attempt to touch that place.
És nem csak a sziklatemplom állott a templom helyén a gyönyörű arany kupolájával, hanem több ezer ember is, aki hajlandó bármikor gondolkodás nélkül az életét áldozni, és vagy megölni azt, aki megpróbálná azt a területet bármilyen fajta képen is veszélyeztetni.
Many Orthodox Jews today, they'll tell you, the temple will be rebuilt. There's coming a man.
És mégis nagyon sok ortodox zsidó azt mondja ma, teljes bizonyossággal állítják, hogy igenis a templom felépül újra, jön ugyanis valaki, a Messiás.
And I was talking to one of these guys right down there in the old town Jerusalem, and he said they're going to do it, they're going to rebuild it, and it's going to be done peacefully.
És emlékszem, hogy én is beszéltem egy ilyen emberrel ott Jeruzsálemben, és ő is ezt mondta nekem, hogy igen, a templomot újraépítjük majd, és ez meg fog történni a jövőben, és békés körülmények között kerül majd erre sor.
Now, in the beginning of this time, it's John saw the Lamb in heaven open one of the seals. He heard the living creature say with a loud voice like thunder, "Go!" He was given the permission for the first rider to go. And I looked, and behold, a white horse. He who sat upon it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.
És láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.
Now, at first glance, someone might mistake this for Jesus himself.
Első ránézésre azt gondolhatná az ember, hogy ez a lovas Jézus.
Let me tell you, that's the whole point.
De hadd mondjam el, hogy pont ez a lényeg.
But here Jesus Christ is the one in heaven opening the scroll, giving permission for this one to go and to conquer.
Ne feledjük azonban, hogy Jézus Krisztus a mennyben van. Ő az, aki feltöri a pecsétet, és engedélyt ad ennek a lovasnak, hogy menjen és uralkodjon a világban.
This is not speaking of the Christ, the real Christ. This is speaking of the imitator.
Ez a lovas tehát nem a valódi Krisztus, hanem csak egy utánzat.
This is speaking of a man who is coming, and the scripture refers to him over 50 times by different names.
Egy olyan ember ez a lovas, aki tehát el fog jönni a világba, és az igében körülbelül 50-szer találkozunk referenciával erre az emberre nézve, és különböző nevekkel illeti őt az ige.
It's only in the little tiny books of 1st and 2nd John that he's actually called the Antichrist.
Érdekes, hogy János első és második levelében említi csak az ige őt antikrisztusként.
In the book of Revelation he's referred to as the beast.
A jelenések könyvében a fenevad elnevezést találjuk rá.
Second Thessalonians, he's called the man of sin, he's also called the son of perdition.
A 2. Tesszalonika azt mondja róla, hogy ő a kárhozat fia, a bűn embere.
In Daniel's prophecy, in Daniel chapter 7 verse 8, he's referred to as this little horn that rises up. In a revamped Roman Empire, which is interestingly enough Europe.
A Dániel 9-ben pedig egy kis szavként említi ezt az embert az ige. És érdekes, hogy ő tehát majd megjelenik, és egyfajta újszerű római birodalomból növi ő ki magát, ami érdekes módon Európának feleltethető.
The word antichrist doesn't primarily even mean against Christ. It means in place of Christ.
És érdekes, hogy az antikrisztus szó nem is szükségszerűen jelenti azt, hogy Krisztus ellen, hanem inkább azt jelenti, hogy Krisztus helyett.
He comes imitating. He comes presenting himself as Messiah.
Ő tehát jön, és mint egy leutánozza Krisztust, úgy állítja be magát, mintha ő lenne a Messiás.
2 Thessalonians 2:9 speaks about him saying the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders, with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved.
A 2. Tesszalonika 2:9-ben ezt olvashatjuk, mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek.
Jesus said, you've heard that, you know, many will come in my name saying I'm the Christ. Well, this guy is coming and he embodies all spiritual deception.
Jézus tehát azt mondja, hogy igen, jönni fognak utána olyanok, akik magukról azt állítják, hogy Krisztus. És jön ez az ember is majd, aki a megtestesült szellemi megtévesztés.
So he comes on a white horse.
És egy fehér lovon érkezik majd.
He comes with a crown. A crown is given to him. The word Stephanos.
És egy koronát is kap, amelynek a görög megfelelője a Stephanos.
Now in Revelation 19 we see Jesus coming back at the end of the great tribulation with his saints, with many crowns upon his head. This guy's coming back with a white horse with one crown.
A jelenések 19-ben látjuk, hogy Jézus maga is visszatér a földre, szintén fehér lovon és koronával a fején, a nagy nyomorúság idejének a végén, csak a különbség az, hogy Jézus sok koronát visel majd. Ez az ember egy koronát kap.
In chapter 13, verse 3, we're going to see that this one actually has this counterfeit kind of death resurrection experience even in his imitation.
És azt is látni fogjuk, hogy van ennek a valakinek, lesz majd egyfajta megtapasztalása, mintha meghalna, aztán mégis, mintha feltámadna, és ezzel sokakat megtéveszt. Ezt látjuk majd a Jelenések 13.3-ban. És egyes keresztények átesnek a ló másik oldalára.
I remember the day that Ronald Wilson Reagan got shot, president of the United States.
Emlékszem ugyanis arra a napra, amikor az akkori amerikai elnököt, Ronald Reagant meglőtték.
Ronald Wilson Reagan.
Ronald Wilson Reagan.
Six letters in each of his names. 666.
És ez azért fontos, mert mindegyik neve, tehát mind a három neve hat betűből áll, vagyis ha összerakjuk, az 666.
Hearing he got shot, then later on hearing that he recovered from his wound, you know.
Emlékszem, akkor még egyetemista voltam, és a tévében hallottam, hogy rálőttek, és utána felépült a sérüléséből.
And I remember Christians saying, I think Ronald Reagan is the Antichrist.
És emlékszem, hogy keresztények mondták azt, hogy szerintem Ronald Reagan az Antikrisztus.
Well, there's a problem that Ronald Reagan isn't and never did present himself to Israel as their Messiah.
A probléma azonban ezzel az, hogy Ronald Reagan soha nem próbálta magát Izrael előtt úgy beállítani, mintha ő lenne a messiás.
That's what this Antichrist will do.
Pedig az Antikrisztus ezt teszi majd.
Jesus warned the Jewish people. He said, I've come in my Father's name and you do not receive me. If another comes in his own name, you're going to receive him.
Jézus előre figyelmezteti a zsidókat. Azt mondja, én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.
I wish we had time to go into Daniel chapter 9. We're going to get to it in depth when we get to the book of Daniel.
Már csak lenne időnk arra, hogy a Dániel 9-et jobban megnézzük, de majd akkor jobban belemegyünk, amikor oda
Daniel shows us that this man is going to rise on the world scene.
Dániel 9-ből tehát láthatjuk, hogy megjelenik majd ez az ember, megjelenik a világ színterén.
He's going to rise up out of the revived Roman Empire.
Mint egy
which would be Europe, interestingly enough.
Egy újra élesztett római birodalomból mondhatni nő ki, és ez érdekes módon Európa.
And he's going to come to world dominance.
És ő az egész világot uralni fogja.
And one of the things he's going to do is he's going to make some type of a covenant with Israel.
És az egyik intézkedése az lesz, hogy valamiféle szövetségre lép Izraellel.
And it will involve somehow an agreement that they can rebuild their temple.
És valahogy ebben a szövetségben benne foglaltatik majd az is, hogy a zsidók felépíthetik a templomokat.
Right.
És a zsidók pont egy ilyen emberre várnak most is.
Now it's interesting here because it says he comes on a white horse. He's got this one crown, not the many crowns of the real Christ. And he's got this bow, but there's no mention of arrows.
Nagyon érdekes tehát, hogy azt látjuk, hogy egy fehér lovon érkezik, egy koronája van, egy íjat kap, de nyilvesszőt nem említ az ige.
The rise of the this man, this Antichrist, is going to be a political type of a rise. It will be made with his political savvy.
Az Antikrisztus tehát nem háborús, nem erőszakos módon emelkedik majd ilyen magasságokba, hanem a politikai taktikázáson keresztül.
He is going to be the most unbelievably slick politician that has ever existed.
Hihetetlenül ügyes, jól manőverező politikus lesz talán a legjobb, aki valaha is létezett ilyen szempontból.
You know, and he's going to make some sort of covenant there with among Israel and the neighbors there.
És ő valamiféle szövetségre lép tehát Izraellel és az ő szomszédjaival.
But Daniel tells us that in the midst of this covenant, right in the middle, after 3.5 years, he's going to break his promises, and Israel's going to realize, as he proclaims himself to be God, they're going to realize this guy's an imposter.
De azt is látni fogjuk, hogy a szövetség még le sem telik, az egész időszak még le sem telik. Az időszak kellős közepén, nagyjából 3.5 évvel később, becsapja őket majd az Antikrisztus, és magáról azt mondja majd a templomukban, a szent helyen, hogy ő Isten, és ekkor látni fogják a zsidók, hogy ő csaló.
Now when you take what we take what we know in the book of Revelation, the book of Daniel, and some other places, this is what happens during the first 3.5 years of the tribulation.
Tehát, hogyha összerakjuk az igét, megnézzük Dánielt, megnézzük a Jelenések könyvét, akkor látni fogjuk, hogy mindez a nagy nyomorúság időszakának első 3.5 évében történik majd.
The church is going to be removed from the scene during this time. The world is going to come together.
Az egyház ekkor már nem lesz itt a világban, és a föld népei pedig valahogy egyesülni igyekszenek majd.
The direction that we hear everybody talking about today, all the time, everywhere you turn, with globalism and coming together, that will find its fulfillment. in this day.
És érdekes, mert ez az irányultság már napjainkban is jelen van a világban, hiszen mindenki a globalizációról, meg az egységességről beszél, és ennek és ez végül meg is valósul majd.
And I speak to many of you here that are now not only citizens of Magyarország, but of the European Union as of the last couple of weeks.
És ezt most azoknak mondom, akik nem csak magyar állampolgárok, hanem ugye most már pár hete az Európai Unió polgárai is.
The whole world is talking about globalism. A new world order and all these things.
Az egész világ a globalizációról beszél és egy új világrendről.
You see, and this is the way things are moving in our world today, and it's going to move there and continue to, and it will find its fulfillment there as this one comes riding forth. He will come to world dominance, conquering.
Ma is tehát azt látjuk, hogy már efelé mozdul el a világ, és az egész végül aztán ebbe torkolik, hogy megjelenik ez az ember, aki az egész világot uralni fogja majd.
When he opened the second seal, go ahead and read verse 3 and 4.
Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj, és kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki.
People are going to be saying peace and safety, you know, because this man's going to bring a peace to the world that has never existed in the history of the world, but it will be very, very short-lived before all hell breaks loose.
Ez az ember egy olyan fajta békességet és biztonság érzetet kölcsönöz majd az embereknek, amelyre soha korábban nem volt példa, de utána, amikor megszegi a szövetséget, elszabadul a pokol.
Right in the midst of this guy's deal, all war is going to break out.
Az egésznek a kellős közepén egy hatalmas háború tör
majd ki. It will make World War II, World War I, it'll make it look like nothing.
És emellett majd az első és a második világháború is eltörpül.
And if you read in Ezekiel chapter 38 and 39, it very possibly could be the description of this war that will break out as the second seal is opened up.
És elképzelhető, hogy az, amiről az Ezekiel 38-39-ben olvashatunk, pontosan ennek a háborúnak a leírása itt a Jelenések könyvében, amely kitör a második pecsét feltörése nyomán.
It's interesting the things that Ezekiel saw, things that were not related to anything that they would have been in their experience in Ezekiel's day.
És nagyon érdekes megnéznünk, hogy miket látott Ezekiel, és hogyan, és mit ír le, olyan dolgokat, amelyek tehát idegenszerűnek hatottak az ő idejében.
The warriors standing in the field, their eyes dissolving in their sockets, their tongues melting in their mouths. What has hit them? What has happened? It describes the effect of a thermonuclear war.
Azt írja le például Ezékiel,
which is very possible in our day.
Ezékiel, hogy ott áll egy ember, és egy harcos a kezében a fegyverrel, és egyszer csak valami történik, és mint egy szétolvad a nyelve, a szeme kifolyik, és valami hatalmas ilyen hullám éri. Mi érhet? Tehát valószínűleg elképzelhető, hogy egy atomtámadás.
It talks about the devastation after the war. The cleanup process happens in an interesting way.
És érdekes, hogy Ezékiel arról is ír, hogy hogyan szedik majd össze a holttesteket, hogyan tisztítják meg a területeket majd a háború után.
It happens to be the exact same way that nations have, you know, done their little practice thing if there is a nuclear war, where you mark the place the weapons are, where the dead bodies are, and you come back years later to deal with it and to bury the people in all.
Érdekes, hogy ugyanazt az eljárást írja itt le Ezékiel, amelyet az országok a későbbiekben egy atomtámadáskor alkalmaztak, amikor csak megjelölik azokat a helyeket, ahol halottak vannak, és később, évekkel később térnek vissza a radioaktivitás miatt.
Go ahead and read about the third seal in verse 5 and 6.
Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj, és láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőknek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen. Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd.
Now it's very common that after a war that consumes a continent or a country, that famine follows on its heels.
Nagyon gyakori, hogy amikor a háború felemészt egy kontinenst, akkor az éhínséggel jár.
During the war in Yugoslavia, I was living down there and you didn't see the people out plowing the fields in this very fertile land, and the devastation on the economy and all is being felt even to this day from the wars that they've been involved in.
Emlékszem, hogy Jugoszláviában, boszniai háború idején én is lent voltam Jugoszláviában, és ezt láttam, egy hatalmas mértékű, tehát éhínséget, azt, hogy nem művelték a földjeiket, és Olyan gazdasági következményekkel járt az a háború, amelyet még most is érezhet az ország.
There will be this devastation here of famine, you know, wiping out large portions of the world after this great war breaks out.
És itt is azt látjuk, hogy a hatalmas háború után egy hatalmas éhínség pusztít, és nagyon sok ember áldozatul esik ennek.
Check out the fourth seal, 7 and 8.
Nézzük meg a negyedik pecsétet. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól, jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhénységgel és dökhalállal, és a föld vadállatai által.
One fourth of the world wiped out through these different means.
A föld negyed része tehát elpusztul ezeken a különböző módokon.
Now, if it happened soon in our day, that would mean 1.5 billion people.
Ha ez valamikor most történne, akkor ez a jelenlegi jelenlegi népesség alapján 1,5 milliárd embert jelentene.
The church is gone at this point. The salt and the light of the world is pulled out. And just the full harvest of man's sin is just being seen.
Az egyház ekkora már nincs itt, ugye a föld sója, a világ világossága, Isten már kivitte, kiragadta az ő egyházát a világból, és most elszabadul a pokol, és teljes mértékben azt aratják az emberek, amit vetettek, a bűnük következményét.
The total depravity of man unleashed. Nothing in the world restraining the sin of man at all.
Nincs már, ami visszatartsa az emberek bűnét. Teljesen elszabadul a pokol.
You know, and people look at this and go, what is this? How can God do this? What kind of God is this?
De az embereket ez felzaklatja, arra gondolnak, hogy milyen Isten az, aki ezt nézi.
I'll tell you what kind of God this is. It's a God who created you and me with free will.
De én elmondom neked, hogy milyen Isten ő. Olyan, aki nekünk szabad akaratot adott.
Because God is love, and love demands free choice.
Mert Isten a szeretet, és a szeretetnél elengedhetetlen a szabad akarat.
He created us with freedom to choose. We could love Him, we could thank Him, we could live according to His ways, or not.
Szabadok vagyunk arra, hogy választunk, hogy őt választjuk, hogy választjuk a vele való életet, a szerinte való életet, vagy választhatjuk azt is, hogy elutasítjuk őt.
And then after we've made millions of bad choices and we've wrecked everything around us, we blaspheme God.
És a több milliónyi hamis döntésünk után, amikor már mindent tönkretettünk magunk körül, és már csak Istent káromoljuk.
And what does God do? He goes to work in bringing us salvation.
Akkor mit tesz Isten? Elindítja az ő munkáját, hogy elhozza nekünk az üdvösségét.
I thank God he's not like you. I thank God he's not like me.
Annyira örülök, hogy Isten nem olyan, mint ti, meg nem olyan, mint én.
You know what I would have done to us?
Én tudjátok már, mit tettem volna velünk?
To hell with all of you now.
Azt mondtam volna, hogy pokolra veletek azonnal.
You know? What does God do? He's full of mercy. He's full of, you know, patience. And he sent his son, Jesus Christ, to make a way out of here.
De mit tesz Isten terve kegyelemmel, terve türelemmel? Egy utat készít, elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy rajta keresztül ebből az egészből kiléphessünk.
Well, I don't want to talk about that, I don't, you know, whatever, God and religion and blah, blah.
De én erről nem akarok beszélni, mi ez az istenes meg vallásos dolog.
Be careful, you know, because God's going to give you exactly what you want.
De nagyon vigyázz ezzel, mert Isten megadja neked pontosan azt, amit akarsz.
And that's what we see here, man's just... It's just the sin of man running rampant. Wars and diseases and things.
És itt is ezt látjuk, hogy teljesen elszabadul az emberek bűne, és háborút és járványokat látunk, és mérhetetlen pusztulás.
And after God knows that the last person that would freely choose to receive his gift of forgiveness and salvation, after God knows that, he begins then to clean up, to get ready for the new heaven and the new earth.
És utána elérkezik egy pont, amikor már Isten tudja, hogy kik azok, akik őt választják még, és amikor az utolsó ember is őt választotta, és onnantól kezdve már nem fogja őt senki választani, elérkezik az a pillanat, hogy Isten elkezdi megtisztítani a földet, és előkészíteni, hogy utána létrehozhassa az új földet és az új mennyet.
God's
és ez nem egy rossz dolog.
God's given everybody what they want.
Isten tehát mindenkinek megadja azt, amit akarta.
If you want God to leave you alone, he will.
Ha azt akarod, hogy Isten békén hagyjon, akkor ezt megteszi.
He'll take his church out of here, the presence and power of his spirit, and this place is going to turn into more hell than you ever can imagine.
Ő kiragadja az ő egyházát innen az ő jelenlétébe, és itt a földön pedig elszabadul a pokol, és sokkal szörnyűbb lesz, mint amit mi el tudnánk képzelni.
That's what's going on here.
Tehát ezt látjuk itt.
And when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those that have been slain for the word of God and for the testimony that they held. Speaking of people that have come to salvation during this time of tribulation.
És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonságtételért, amelyet megtartottak. Itt most arról, azokról van szó, akik a nagy nyomorúság idején térnek meg.
Verse 10-11, they cried out. Go ahead and read that.
És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért, azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.
And then verse 12 to the end, go ahead and read that. The sixth seal has popped open.
Utána feltörik a hatodik pecsétet, és láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölödő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg.
Now, it's an interesting transition that takes place with this sixth seal. And this judgment that comes forth.
Egy érdekes átmenetet találunk itt az Isten által kiöntött ítéletet illetően, itt amikor feltöri a hatodik pecsétet.
The judgments that came with the four horsemen of the apocalypse were judgments that were really indirect. They were man just reaping the full harvest of his own ways.
Az első négy esetben, amikor az apokalipszis négy lovasa hozott ítéletet, hozott el egy ítéletet a földre, ez egy közvetett értelemben vett ítélet volt, amely igazából az emberek bűnéből fakadt.
But there comes a time here when the sixth seal is open where God directly now intervenes and brings his direct judgment.
De elkövetkezik
God
az a pillanat.
Uses both of these ways to bring judgment.
De elkövetkezik az a pillanat, amikor itt feltöretik a hatodik pecsét, amikor Isten maga közvetlenül is beleavatkozik, és maga közvetlenül önti ki az ő ítéletét a földre. Tehát Isten mindkét módon kiöntötte ítéletét, közvetlenül és közvetett úton is.
I believe the truth is that up until now, God has not begun to directly bring his judgment.
De én hiszem azt, hogy Isten egyelőre még közvetlen módon nem öntötte ki az ő ítéletét.
God allows us to reap the consequences of our own rebellion, and it brings judgment. We bring that judgment upon ourselves, and God is indirectly in this way judging us.
Isten megengedi, hogy a lázadásunk gyümölcsét learassuk, és ezzel indirekt módon tulajdonképpen a magunk fejére hozzuk Isten ítéletét.
You commit adultery on your wife, you're going to feel a cold wind blow into your house.
Ha te megcsalod a feleségedet, akkor érezni fogod azt a családodban, hogy kihűl a keretet.
But it's an indirect thing. You're bringing it on yourself.
És az Isten ítélete, igen, de tulajdonképpen közvetett úton, hiszen te hoztad a magad fejedre a bajt.
And your kids, as they can feel that something's wrong, they might not understand it in their mind, but they're feeling it in their heart, and it's wrecking their little hearts. This is an indirect judgment. You're bringing it on yourself.
És a gyermekeid is érzik, hogy valami baj van. Nem egészen értik még esetleg, hogy mi történt, de érzik, hogy baj van, és ez őket is elszomorítja, és mint egy megnyomorítja. Tehát ezt te hoztad a magad fejedre, ezt a fajta ítéletet. Ez egy közvetett ítélet.
But here God now will directly intervene, and he will directly bring these judgments. And this is the end here, folks, the end of the end.
Itt azonban Isten már maga is közvetlenül beleavatkozik a dolgokba, és hoz egy közvetlen, kijönt egy közvetlen ítéletet a földre. Ez tehát valóban már mindennek a vége.
And it's interesting here because here these guys are saying at this point, you know, hide us. They're speaking to the mountains and the rocks, saying, fall upon us and hide us from the wrath of the Lamb.
És nagyon érdekes, hogy mit mondanak ezek az emberek itt, a királyok, a fejedelmek, a vezérek, a hegyeknek és a szikláknak. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől.
Why does God fill us in on all this information?
Miért tudhatjuk mi mindezt?
We're not even going to be here.
Miért kapunk Istentől ilyen információkat, hiszen nem is leszünk itt. Tudjuk, hogy nem leszünk itt, hiszen Isten nem haragra rendelt bennünket.
This is the wrath of the Lamb. God has not appointed us to wrath, but to salvation. Praise the Lord.
Itt pedig már a bárány haragja nyilvánul meg, de Isten bennünket nem erre rendelt, hanem üdvösségre, és nagyszerű.
God has filled us in on these things so that we might take these things in our open Bibles and sit with people and share with them the things that God has said are coming.
De Isten mégis elmondja ezeket nekünk, hogy aztán mi elmehessünk és oda mehessünk azokhoz, akik nem hisznek, és elmagyarázhassuk nekik mindezt, hogy tudják ők is, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi következik.
To go into the book of Daniel and show them how Daniel prophesied that there would be a reviving of the Roman Empire and that there would be a globalism type movement happening, that Israel would be brought back to the land.
Hogy leüljünk velük és felüssük például Bibliánkat a Dánielnél, és rámutassunk arra, hogy Dániel előre megjövendölte azt, hogy megjelenik majd egyfajta egységes világrend, mint hogyha újra feltámasztanák a volt római birodalmat, és hogy látni, és hogy megjövendölte azt is, hogy Izrael visszatér majd a földre. Nem azért kaptuk ezeket az információkat, hogy vitába szálljunk az emberekkel.
Not to give them your opinion, but to just open the word and say, look at what the Lord has said.
Nem is azért, hogy a saját véleményünket próbáljuk rájuk erőszakolni, hanem egyszerűen azért, hogy megmutassuk nekik, hogy mit mond erről az Úr.
That's what the Lord has sent us out into all the world to preach, to herald the message, the words of the Lord.
Ezért küld el bennünket az Úr a világ minden tájára, hogy hirdessük az ő igéjét, az ő üzenetét, továbbítsuk az embereknek.
You know, some people might just go, oh, whatever, you know, and they've got my philosophies about that whole thing. And, you know.
És lehet, hogy egyesek elutasítják ezt az egészet, és azt mondják, hogy tudod, mit nekem megvannak a saját elképzeléseim erről. Ez rendben van.
Anybody's choice except my own.
Én más helyet nem dönthetek, én csak a saját döntéseimért vagyok
felelős. Don't get into arguments over these things. These are things we need to lay out before people and let them ponder them.
Tehát nem kell vitába szállnunk az emberekkel. Azt viszont jó, ha megtesszük, hogy egyszerűen elmondjuk ezeket nekik, és hagyjuk, hogy ezen elgondolkodjanak.
Keep yourself out of it. Let the word of God speak to them.
De nektek nem kell ezt erőltetnetek, csak maradjatok ki belőle, engedjétek azt, hogy az Úr igéje szóljon
hozzá. They might reject it now, but guess what? Later on, when the things are coming down, they might pick it up again and read it. And they'll read about the prophecy of Daniel and Jesus saying, let him who reads this understand. And they'll be going, oh my gosh. I took the hard way out of here.
És lehet, hogy ebben a pillanatban még elutasítják azt, de amikor ezek a dolgok elkezdenek megvalósulni a világban, akkor lehet, hogy újra fogják, felütik a Bibliát, és elolvassák akár a Dániel könyvében a proféciákat, vagy látni fogják azt, amikor a Máté 24-ben azt mondja Jézus, hogy aki ezeket olvassa, értse meg, és akkor összeáll majd a kép, és rádöbbennek arra, hogy lehet, hogy nem a nehéz utat kellett volna választani.
There's gonna be judgment.
Ugyanis jön majd az ítélet.
Deep inside we want it.
És mi mindannyian nagyon mélyen azért vágyunk rá.
Don't be a hypocrite. How many of you want Hitler to stand in judgment? I do.
Hányan várjátok már azt, hogy Hitler valóban megítéltessen? Mert én igen.
It's like there's been six notes on the scale hit and we're waiting. We're frustrated. It's driving us crazy. We want to hear that last note. Oh, have you ever experienced that?
Nem tudom, hogy éreztétek-e már magatokat így.
Okay, let's all go home.
Ahogy haladunk.
No, someone sing go. You know?
Amikor énekeljük ezeket a hangokat, és egyre feljebb haladunk, és végül valaki az utolsó előtti hangon megáll, és egyszerűen azt mondja, hogy jó, akkor most menjünk haza. És az ember annyira frusztrált, hogy énekeld már ki azt az utolsó hangot.
Holy and righteous are your judgments, O Lord. That's what we're going to be crying out and giving praise to him.
Valahogy ez is ilyen, és mi is imádni fogjuk ezért Istent, hogy az ő ítélete a szent és igazságos. Mert minden teljesen lezárul majd.
God has not appointed us to wrath.
Ahogy tovább megyünk.
Salvation.
Isten tehát nem a haragra hívott el bennünket, nem arra rendelt bennünket, hanem
Father,
üdvösségre.
May you use us in these days we live, Lord, to share your word with people.
Uram, kérlek, használj bennünket ezekben az időkben, hogy megoszthassuk a te igédet az emberekkel.
Lord, we just want to have, Lord, a knowledge of the things that are coming up, where this world is going, Lord.
Uram, szeretnénk csak egyszerűen látni, hogy mi történik körülöttünk.
Father, we thank you for your word, and we thank you for all the things that we see that are beginning to move into place.
Köszönjük az igédet, köszönjük, hogy látjuk, ahogy egyre jobban összeáll a kép.
Lord, make us wise, not foolish.
Uram, segíts, hogy bölcsek lehessünk, ne legyünk ostobák.
Hogy ne ijedjünk
meg mindig, amikor valami történik, hiszen Te azt mondtad, hogy ne ijedjünk meg, ez még nem a vég.
Lord, that we would live just looking for your coming. That could happen at any moment.
Hadd határozza meg az életünket, hogy csak várjuk a te visszajövetel, azt, hogy visszatérsz, és ez bármikor megtörténhet.
You'll be for us this week, Lord, even this day, in Jesus' name we pray.
Hogy eljössz értünk, és kérünk, Uram, hogy járj előttünk ma, és egész héten, Jézus nevében. Amen.